Mennyei édesatyán, dicsőítünk a te hűségedért, és azért, hogy az nem függ a miénktől. Áldunk azért, mert előbb szerettél minket, mint ahogy mi egyáltalán hallottunk rólad. Sőt, köszönjük, hogy tudhatjuk az igéből, hogy örökké való szeretettel szerettél bennünket. Azért terjesztetted ki reánk a te irgalmasságodat. Kérünk, hogy legyen a te irgalmasságod ajándéka most ez a rövid idő is, amit együtt tölthetünk. Nyisd ki előttünk a te igéd gazdagságát, és taníts minket úgy beszélgetni, hogy tudjuk szeretettel építeni egymás hitét, és tudjunk alázatosan épülni egymás hite által. Amen. Hát amit hallottam, nagy fába vágtátok a fejszéteket, vagy még majd ezután jöttök rá, hogy milyen nagy ez a fa, hogy az egész Mózes első könyvét, ami 50 fejezetből áll, csak úgy septiben áttanulmányozzátok. Ha minden vasárnapra egy fejezetet lesztek, akkor is biztosítva van az anyag egészen szilveszter napjáig. De hát ott a történetekben azért majd lehet egyszerre több fejezetet, és Józsefből 11 nehány fejezet szól, és össze lehet azokat vonni, de ez már nem az én asztalom. Az én feladatom az, hogy az első fejezetről beszélgessünk ma. Mózes első könyve első fejezetről, amit most nem olvasok föl így az elején az egészet, hanem majd közben részletekben olvassuk. Amikor egyszer kisgyerekeknek kellett elbeszélnem, akkor az jutott eszembe, azzal kezdtük, hogy ha egy teherautó téglát leborítanak valahol, abból magától soha nem lesz ház. Sőt, még egy kutyaól se jön létre anélkül, hogy valaki eltervezni, kivitelezni, mégpedig a kivitelezésnek sok csínyek minden van, ott se elég a téglákat egymásra rakni, mert szegény kutyahősi halott lesz, egy erős szél fúj és rászakad a ház. Kell hozzá értelem, intelligencia, időt, egyáltalán valaki kell hozzá, aki tervet készít és kivitelez. Hát még ha arra gondolunk, hogy ez a csodálatos világegyetem, már amennyi keveset mi ebből ismerünk, erről tudunk, ez hogy működne, vagy hogy jött létre, hogy jött volna létre magától. Ugye azt mindenki tudja, ugye, hogy a Föld az közel zsömb alakú. És minden nap szabályos időben megfordul a saját tengelye körül. És ez a mi szélességi fokunkon óránként 1000 kilométeres sebességet jelent. És ebből mi semmit nem érzékelünk. Nem zavar bennünket, hogy pörgünk állandóan. Pörgetjük magunkat meg egymást ettől függetlenül. És ugyanakkor a Földnek a túlsó oldalán a mi nézetünkből fejjel lefelé állnak emberek, és ez őket se zavarja, ugyanúgy végzik a munkájukat, mint mi. Nehéz elgondolni, hogy mindez így magától jött volna létre, pláne ha arra gondolunk, hogy eközben a Föld és az összes környező bolygók és csillagok 70 000 km per óra sebességgel száguld az egész naprendszer a Vega nevű csillag felé. És mi ebből se érzünk semmit, még ha halljuk se, nagyon csodálkozunk rajta. És ezen kívül még megszámlálhatatlan égitest van, csak egy töredékét ismerik még a csillagászok is, úgy, hogy ezek olyan szabályos pályán mozognak, hogy amit már ismerünk, azt évszázadokkal előre ki lehet számítani, hogy melyikük mikor hol lesz. És ez ilyen preciden működik, ki tudja mióta, és ki tudja, hogy még meddig. Most elmondja a Biblia, hogy ez magától nem jöhetett létre, hanem a Teremtő Isten megtervezte és kivitelezte. És ez az első fejezet azt írja le, hogy mindez hogyan történt. Azt viszont most mindjárt az elején szeretném hangsúlyozni, hogy sem ez az első fejezet, sem ami a Bibliában erről szól, tehát a teremtésről és a teremtett világról, az nem természettudományos leírás. Nem az volt a célja, hanem ez hitvallás. Amikor ez keletkezett, akkor például erősen támadta Izraelnek az egyisten hitét, az asztalál kultusz, tehát amikor az égi testeket tekintették Istennek, és azokban bíztak. És egyebek között ezért került bele ebbe az, hogy előbb volt világosság, mint az égi testek. Mert ez egy ricska volt az asztalál kultuszban hívők számára, ti azt hiszitek, hogy a nap, meg a hold, meg a csillagok az istenek. Hát azok teremtmények. Előbb már világosság volt, mint ahogy azok létrejöttek volna. Mert a teremtő Isten az Isten, és nem azok az istenek. Miközben azonban ez hitvallás, lépten nyomon kiderül, ahogy halad előre a kutatás, hogy természettudományosan is stimmelnek a dolgok, mert az égi testek létrejötte előtt is volt bizonyos kozmikus fény, de most erről nem akarok beszélni, erről jobb, ha inkább hozzáértő emberek szólnak. A Biblia első mondata így hangzik, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És ez a két szó azt is jelenti, hogy két minőségű világot teremtett Isten, a szellemi világot és az anyagi világot. Az anyagi világ az, amit öt érzékszervünkkel és csekély értelmünkkel bejárhatunk, megismerhetünk, tapasztalhatunk. Megfogom a tapintással, érzem, hogy valami itt van, érzem, hogy itt nincs. Itt is van, csak azt nem érzem a tapintással. És a szellemi világot, ahova nem tudunk behatolni ezzel az öt érzékszervünkkel, és az értelmünkkel sem, aminek a megismeréséhez Isten egy speciális eszközt adott, és ez a hit. De erről is majd inkább később, vagy máskor beszélünk. Azt állítja tehát a Biblia, hogy a világ mindenségnek volt kezdete. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Még annyit az előbbihez, hogy noha mindez, hogy ilyen törvények szerint, ilyen precízen, ilyen sok minden működik, és ez magától jöhet létre, ez még nem bizonyítja azt, hogy Isten teremtette a világot. Ez csak elgondolkoztatja az embert, hogy elnye-benje, azért tényleg ez így magától nem jöhetett létre, de ez nem bizonyíték. Ahhoz mindenképpen itt kell, hogy valaki komolyan vegye, hogy úgy jött létre a világ, ahogy itt le van írva. De szeretném megjegyezni, hogy ahhoz is itt kell, hogy valaki elfogadja, hogy úgy jött létre a világ, ahogy a tudományok pillanatnyi állása szerint azt mondják. Az nincs bebizonyítva. Az ugyanúgy elmélet, mint ahogy ha tetszik, ez egy elmélet. Nekem egyszer kellett egy kis könyvecskét írnom erről, és abban az első fejezet egyik alcíme ez volt, hogy a teremtés hit, és a másik fejezet alcíme ez volt, hogy a fejlődés hit. És a lektor azt mondta, hogy ez így nem maradhat, ezt nem szabad így leírni, hogy fejlődés hit, az nem hit, hanem hát írjuk azt, hogy fejlődés elmélet. Jó, én beleegyeztem, de a tartalmán ez nem változtatott. Ahhoz ugyanúgy itt kell, hogy elhiggyem, hogy egy ősalobbanás történt, amikor a kozmosz létrejött. Miért? Mert ahhoz, hogy valami tudományos ténynek, bizonyítottnak tekintsenek, két feltétel kell. Az egyik az, hogy valaki megfigyelte, és pontosan dokumentálta. A másik az, hogy megismételhető, és ilyen módon megfigyelhető és dokumentálható. Na most a teremtésnél ez egyik se valósulhat meg. Nem volt ott senki, aki megfigyelje. Most ha a bibliai teremtést veszük, és nem lehet megismételni. De ha a természettudományok állításait veszük, akkor sem tudományosan bizonyítottak azok az állítások, amiket pillanatnyilag állítanak. Na most ez nem azt jelenti, hogy én tiszteletlenül beszélek a tudományról, vagy a tudományos kutatásról, az nagyon komoly és tiszteletre méltó dolog, és minél többet szeretnék belőle megismerni. Viszont tudni kell azt, hogy tudományos kutatást nem lehet végezni hipotézisek nélkül. Munkahipotézise szükség van, tehát tételezzük föl, hogy úgy jött létre a kozmosz, hogy volt egy ősalobbanás. Ez egy munkahipotézis. És ami most van, azt próbáljuk ebből levezetni. Levezethető vagy nem? Ha nem, akkor egy másik munkahipotézist tételeznek föl, és abból próbálják levezetni. Úgyhogy ez nagyon tiszteletre méltó, és igen, fáradtságos munka, és szép eredményei is vannak. Csak ne tekintsük tudományosan bizonyítottnak azokat az állításokat, vagy föltételezéseket inkább, amikre ennek során eljutnak. A Biblia azt mondja, hogy a teremtésről 5 fontos dolgot kell tudnunk. Állítja, hogy mindent, ami létezik, Isten hozott létre, állítja, hogy Isten ezt, ami van, a semmiből teremtette, mindent az ő szavával teremtett, mindent jónak teremtett, és a végén mindent rábízott az emberre, miután az embert erre fölkészítette, hogy rendeltetés szerint tudja használni. Tehát mindent Isten teremtett. Olyan szép az a zsidókhoz írt levélben, amikor a hitről szóló fejezet elején mindjárt, a 11. fejezetben ezt mondja, hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a láthatatlan. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a láthatatlanokat és a láthatókat, és az előbbiből állt elő az utóbbi. Erről nem is akarok többet beszélni. Minden Isten az ő szavával teremtett. Ez egészen különleges, amit a Biblia Isten szaváról, beszédéről mond, azt mondja, hogy annak teremtő hatalma van. Ha tetszik, és szabad ilyen profánul fogalmazni, Isten egyetlen munkaeszköze az ő beszéde. Mert amit akar, azt kimondja, és amit kimondott, az megtörténik. Nincs szó arról, hogy bárhol kudarcot vallott volna Isten munkája. Tehát kimondta, hogy legyen világosság, és akkor még tovább is sötét van. Akkor egy másik módszerhez folyamodik, jobban neki gyűlkőzik. Ez csak a mi korlátozott képességeink és lehetőségeink körén belül ismeretes. Ő, amit meg akar valósítani, ezt kimondja, és amit kimondott, az megtörténik. Zárójelbe jegyzem meg, de nagy örömmel, hogy az újjáteremtést is így végzi Isten, az ő beszéde által. Ez tényleg fantasztikus, és a nyári csendeseteken nem győzök csodálkozni rajta, hogy együtt vagyunk 5 napig, oda kerül valaki tök hitetlenül, tele kételjel és bizonytalansággal, és a hét végén azt mondja, hogy egy más világ vesz körül engem. Holott ugyanaz maradt a világ, csak ott bélül történt valami váltó átállítás, az Isten világosságába került, és világosan kezdi látni önmagát, az mindig olyan aranyos, amikor az utolsó napon valaki elmondja, hogy tetszik tudni, hogy én milyen elviselhetetlen vagyok otthon. És előtte néhány héttel talán papája, mamája panaszkodott itt nekem, hogy ő most már nem bírja tovább, valamit csináljak ezzel a gyerekkel, mert kiállhatatlan. És akkor egy ilyen ige alkalom végén ő kezdi sorolni, még konkrétabban, mint egy apuka, anyuka itten elmondta, és látja magát világosan, látja a lehetőségeit is, és képes is azokat megvalósítani. Tehát az újjáteremtés is az a végzi Isten. Mindent az ő szavával teremtett. Mindent a semmiből teremtett. Isten nem önmagából teremtette ezt a világot. Ez a deizmusnak, meg a panteizmusnak a tévedése. Külön van a teremtő és a teremtett világ. És ez nem keveredik. Isten nincs benne mindenben. Ugye ezt a keleti vallások tanítják mindegyik. Hogy fűben, fában, elefántban, katicabogárban, bennem, benned, benne van az Isten. Nincs benne. Ő az asztalos sincs benne az asztalban. Olyan értelemben benne van, hogy a keze munkájaként látod, és egy másik másként csinálja meg. Ugyanaz, de itt nincs másik, itt egy világban. Tehát Isten nincs se bennem, se a katicabogárban, se a fűben, fában, hanem ő külön áll, és ő teremtő marad, én pedig, meg ez az egész teremtett világ, az ő alkotása. A negyedik az, hogy jónak teremtette. Olyan kedves az, majd azért elolvasunk egy részt belőle, hogy Isten meózza mindig azt, amit létrehozott. És megállapítja, hogy íme igen jó. minden igen jó volt. Honnan van akkor a rossz? Erről majd a végén beszélünk, remélem, hogy nem felejtenek. És a végén mindent az emberre bízott. Az ember teremtésénél szeretnék erre visszatérni. A Mózes első könyve első fejezete két különböző héber szót használ a teremtés kifejezésére, és ennek a két szónak következetesen mindig ugyanaz az alanya. Van egy ilyen szó, most mindegy, hogy csak megmondom azért, hogy bárá, ez az, amikor Isten a semmiből valamit létrehoz. Erre csak ő képes. És van az ászá, az Istennel kapcsolatban is sokszor előfordul, de az emberrel kapcsolatban is. Ászá az, amit az asztalos csinál, de ahhoz ki kell vágni az erdőbe egy fát, és azt a fát nem az asztalos teremtette. Tehát ő tovább tudja a szó jó értelmében manipulálni. Mánuszol a kéz, a kezével tovább formálni azt, amit Isten megteremtett. De az ember teremteni nem tud. Egyedül Isten tudott. Az első fejezetben három helyen fordul elő a bárá. Az első versben, amikor azt olvasunk, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, aztán a 21. versben, ahol elkezdődik az élő lények teremtése, és a 27. versben, amikor az ember teremtéséről van szó. Ez a három pont az, ahol a tudománynak a mai napig nincs kielégítő válasz a kérdésekre. A kozmosz létrejötte, az élet keletkezése és az ember eredete. Vannak hipotézisek, ugye, hogy ilyen hülyeséget ma már szerintem most a majomtól származik. De egy közös őstől származik a majmok sokasága, meg az ember. De ez a közös ős nincs meg. Ez egy munkahipotézis. Nincs bizonyítva. Ez az, ahol Isten közvetlenül belenyúlt a dolgokba, és valami olyan jött létre, ami addig nem volt. Létrejött a világegyetem, eget és földet, létrejött az élet, ami addig nem volt, és létrejött az ember, aki különbözik az összes többi teremtménytől. Ő is Isten teremtménye, ne képzelje magát teremtőnek, de egészen sajátos adottságokkal. Én most nem szeretnék arról beszélni, hogy mikor mit tanítottak az evolúcióról, ez folyamatosan változik, ahogy újabb és újabb fölismerésekre jut a tudomány, de azt azért szeretném megemlíteni, hogy arra nincs példa, hogy egyik faj átalakul egy másik fajjá. Tehát, hogy ilyen értelmű fejlődés alakul ki. Mikroevolúcióról tud a tudomány, de az azt jelenti, hogy egy fajon belül sokféle változat lehetséges. Ugye van akkora kutya is, hogy a zsebembe elfér, és van akkora is, hogyha nekem jön, akkor fölök. De ez mind egy faj. Ezen belül lehetséges, de a fajok között nincs. Nincs példa, erről én többekkel beszélgettem már szakemberekkel, és mindezt állították. A Biblia tehát azt mondja, hogy kezdetben, pontosabban a világ kezdete előtt már Isten létezett, ő az egyetlen ős létező, és az anyagot is ő hozta létre, az ő teremtő szabad. A jón természettudósok, a régi görögök kezdték azt állítani, hogy az anyag az ős létező, és az anyagban mozgás van, és az anyag mozgása során rendeződött a világ kozmosszá. Hát ez egy szép elmélet, és akinek ilyen görög sorokra jár az agya, az ebben még gyönyörködni is tud, hogy milyen szép, de ennek semmi bizonyítéka nincs. Mi vagyunk a Biblia alapján, hogy az anyag nem ős létező, hanem Isten szavára jött létre. Amikor említettem, hogy egyszer ezzel részletesebben kellett foglalkoznom, nagy meglepetésemre a legkülönbözőbb természettudósoknál találkoztam olyan megnyilatkozásokkal, amiket egy ember úgy ritka megvilágosodott pillanataiban tud csak mondani. nem sokat, csak néhányat fogok ebből olvasni, és különösen az a korzatom. Különösen az elgondolkoztató, hogy kik jutottak el. Albert Einstein neve az fogalom mindenkinek, azt hiszem. Ő írja a következőt. Egy-egy természeti törvény felfedezése nem egyéb, mint az ember utána gondolása egy olyan rendnek, amelyik már előbb el volt gondolva, mégpedig amit nem az ember gondolt el, mert ő már készen találja a törvényt a természetben, nem ő helyezte bele. Aztán Darwin, hogy a nagyszerű világ és az ember véletlenül önmagától jött volna létre, ezt lehetetlen bizonyítani. Ez az én legfőbb érvem Isten mellett. Ez Darwin mondja. Aztán Max Planck, korunk kiváló fizikusa. A vallás és a tudomány összeférhetőségének a legközvetlenebb bizonyítéka az a történeti tény, hogy éppen minden idők legnagyobb természetkutatóit, mint Kepler, Newton és Leibniz, mély vallásosság hatotta át. De Faraday, Maxwell, Lord Kelvin, Pasteur és sok mai nagy tudós is meggyőződéssel hittek a teremtésben. Ő említi itt és egymás mellé teszi a hitet és a tudományt, vagy vallást és a tudományt. Egy picikét erről is szeretnék szólni, mert itt is olyan nagy kavargással találkozom sokszor. Ugye a népies, vulgáris ateizmus, amit még nekünk tanítottak annak idején, az azt mondja, hogy a hit és a tudomány egymás ellentét. Ez azért is butaság, mert ha valaki belegondol, a hitnek nem lehet a tudomány az ellentéte, mert a hitnek az ellentéte a hitetlenség. A tudomány ellentéte meg a tudománytalanság vagy a tudatlanság. Tehát így szembeállítani semmiképpen nem lehetünk. Azt kell látni, hogy melyiknek mi a célja. Mert egészen más programmal indul mind a kettő. A tudomány a világról szól. A Biblia pedig, vagy a mi hitünk, vagy ha tetszik a vallás, Istenről szól. A tudomány megpróbálja leírni, hogy milyen a világ. A Biblia arról beszél, hogy kié a világ, és kinek vagyunk mi felelősek. A tudomány tapogatja, hogy az ember eredetéről mit tudunk mondani. A Biblia nem csak az eredetét mondja meg, hanem a küldetését is. A rendeltetését, a feladatát. Ezért nem kell félni attól, ha megváltozik az emberek világképe. Ugye régebben úgy gondolták, és ez nagy tévedés volt a vallásos gondolkozóknak is, hogy a vallás arra való, hogy a tudományban még meglévő szakadékokat, hiátusokat valahogy megmagyarázza és kipótolja. Na de ha a tudományos kutatás eljut oda, hogy az a hiátus nem létezik többé, mert rájöttek, hogy ez mi a helyzet, akkor most vagy fölöslegessé válik a vallás, a hit, vagy tévedett. Na de mivel nem ugyanaz a feladatuk, nem erről van szó, a tudomány csak haladja, és töltse ki a szakadékokat, és építse a hidakat azok fölött, és ne legyen fehér pont. Ennek mindenki csak örülhet, hívő ember is. Más a feladata a kettőnek. Mert végül is a Bibliának, a hitnek a célja az, hogy az embert Istennel újra kapcsolatba hozza. Eközben sok minden máson is nyilatkozik. Különböző etikai kérdések, ismeretelméleti kérdések előjönnek, de ez nyilvánvaló, aki ismeri a Szentírást, hogy nem ez a célja, és nem ebből áll az egész. Na most muszáj rövidíteni. Arról szeretnék még picit részletesebben beszélni, aztán egy-két kritikus ponton majd még önnyiben visszatérni, hogy mit tanít a Biblia az ember teremtésére. A második fejezetben ma nem szabad velek a számot.
Az elejébe szabad.
Mert akkor mérges lesz az, aki ülőjében. Két hét múlva szolgál. De ezt szokták mondani, és ezt, ha a második fejezetről lesz szó, újra el lehet majd mondani, hogy ime itt is egy ellentmondás van a Bibliában, kétszer is leírja a teremtés történetét, és nem ugyanúgy. Itt az utolsó szolgál kapcsolósan. Nem ugyanúgy. A második fejezet nem ír le komplett, részletes teremtés történetet, hanem mint amikor fényképező géppel csinálnak először egy távlati képet, aztán ráfókuszál valamire egészen közelről, mondjuk, hogy egy méhecske a virágban éppen gyűjti a virágport, előtte a virágos mező volt, aztán ő méhecskéje ott a virágkehelyben, egészen nagyban, a nagy lábaival, és még az ecskók is látszanak, ahova besepeli a virágport. Most ez miért mond ellent egymásnak? Ez azt jelenti, hogy egy részlet annyira megtetszett neki, vagy olyan fontosnak tartja, hogy arról egy részletes fölvételt is készít. Ez a helyzet a második fejezet elejében. Ott az ember teremtését részletesebben leírja. Előtte csak annyit említett, Isten azt mondja, hogy teremtünk embert is, ami hasonlatosságunkra, és az ember rendeltetését, feladatát elmondja még az első fejezet végén. A második fejezet elején pedig részletesebben leírja, gyönyörű képek ennek a szimbolikája. Nagyon szép, hogy Isten megformálja, az egy különös héber szó, ami ott van, a művészi alkotás. Sokat szokták ezzel kifejezni, megformálja az ember testét a föld parából, és utána bele lehelni az ő lelkét. Egyedül az ember az, akit nem az ő szavával teremtett. Nem azt mondta, hogy legyen, és lett. Hanem itt különösen finom és igényes művészi munkához lát Isten, megformálja a testét, és az ember az egyetlen teremtmény, akiben önmagából adott valamit. Ezért képes az ember egyedül a teremtettek közül kapcsolatba kerülni Istennel. És ha szabad ilyen leegyszerűsítve és szemléletesen mondani, ha az első mondatot nem felejtjük, hogy kezdetben teremtette Isten a szellemi világot és az anyagi világot, akkor az ember teremtésénél azt kell mondanunk, hogy ő az egyetlen teremtmény, akit odaállított a kettő határára. Csak neki lehet kapcsolata a teremtővel, aki lélek, aki szellemi valóság, és a teremtő rábízta az egész teremtett világot. Nem az elefánt rábízta, akármilyen nagy, az ember rábízta. Mert csak ő neki adta azt a képességet, hogy helyesen uralkodni rajta, hogy jól manipulálja. Fölfelé engedelmeskedni kell, és akkor lefelé uralkodhat. És ezért fordul elő többször itt az első fejezet végén, hogy Isten azt mondja, hogy uralkodjál, és akkor jön egy hosszú felsorolás, szinte a teremtés leltára, hogy mindezeken uralkodjál. De akkor fogsz tudni jól uralkodni, ha engedelmes vagy. Igen, Isten. Kérdésem,
hogy régebben is olvastam, és nem értettem, hogy az első rész 26. versen úgy kezdődik, hogy és mondja Isten, teremtsünk embert, a mi képünkre is hasonlatosságunkra. Tehát miért van több összem?
Igen. Hát ez azon ige versek közé tartozik, amiről így szokták mondani, hogy Crucis Theologorum, a teológusoknak a keresztje, hogy nem tudják igazán megmagyarázni. Egyrészt azt mondja, hogy ez az úgynevezett pluralis majestatis, tehát mint hogy a régi királyok uralkodott, azt mondja, mi első Ferenciós, ugye Isten tűnés mindenféle emberek akkor, mi első Ferenc József, tehát lehet, hogy pluralis majestatis, ez nekem van gyanúsan cseng, de hát ez is egy hipotézis. Vagy pedig némelyek azt mondják, hogy a Szent Háromság Isten, aki mindig egy szemben, első szám, egyes szám első személyben beszél magáról, itt valami miatt többes szám első személyben. Hát nem tudom. Én tisztelettel meghajtom a fejemet, de nem vagyok meggyőzve, hogy ennek ez az oka. Becsületeseknek tartom, ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk.
Nem azt hittem, hogy Jézus van szó.
Micsi?
Hogy Jézus és az Atya. Mert hogy
Igen, hogy legalább ketten legyenek.
Igen.
Akkor már
nem, de hogy szám. Jézus ő mondja, hogy ő a,
igen,
hogy ő a világteremtés előtt megvolt.
Megvolt, és hogy a teremtésben is
részt vett. Így van. És én ezért gondoltam mindig így.
Hát, ez bevallom, hogy meggyőzőbb a számomra ez a föltételezés, mint az előbbi kettő. Mert ez az én ögeszmém, hogy mondd-e erről valamit a Biblia. Az előbbiekről nem mond, erről mond. Tehát arról van szó a példabeszédek könyvében is, Kolossé levélben is, több más helyen, hogy Jézus, aki szintén a kezdet előtt már létezett, részt vett a teremtésben. Lehet. Nem tudom. Valamit akartál? Nem. Akkor én hol akadtam el? Ja, ott, hogy fölfelé engedelmeskedni kell, és lefelé uralkodni. Amikor az ember elszakadt Istentől, és ez a bűneset, beszüntette az Istennek való engedelmességet, és attól kezdve képtelen helyesen uralkodni a teremtett világon. Elképesztő adatokat olvastam csak ezen az elmúlt héten is arról, hogy most már ott tartunk, hogy naponta több, 4-5 növény és állatfajt pusztítunk ki véglegesen, úgy, hogy ez nincs többé, és helyrehozhatatlan. És olyan károkat okozunk most már, ami tényleg megfordíthatatlan a teremtettségben. Mivel nem engedelmeskedünk Istennek, sőt, az ember önmagát képzeli Istennek, és elkezd istenkedni, ez a bűnnek a lényege. Ugye azt mondta a kísértő, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Azt hiszi, hogy ő az Isten, ezért csak tönkretenni tudja a maga környezetét. Nincs még egy élőlény, amelyik a saját mikroklímáját, ami a létfeltételét biztosítja, tönkretenni. Tehát most bocsánatot kérek, de akár melyik madár is, amikor piszkít, kifelé fordul, nem a fészekbe bele. Egyedül az ember az, aki teszi tönkre a dolgokat. A múlt héten hallottam egy előadásról, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy, de most nem ide, ha már elkezdtem elmondani röviden, de nem témát viszi előre, mi lehet az oka annak, hogy nagyon igényes műszaki dolgok is föltűnően hamar tönkre mennek, és vannak olyanok, amik javíthatatlanok. Hát ami nagy technikánkkal és tudományával, hogy nem tudjuk elérni azt, ami régen volt, hogy hosszú ideig működjön valami, és ha elromlik valamilyen, akkor meg lehessen javítani. Ez annak kapcsán vált időszerűvé, hogy talán hallottátok, hogy ünnepelnek most egy villanyköltét, amelyiket 1901-ben csaláltak be a foglalatba, és még ma is világít. Oda tettek egy kamerát, amelyik fényképezi ezt a nevezetes villanyköltét, az már elromlott, de a költe még világít. Ugye bezzek ők akkor régen, mi meg ma miért? És kiderült, hogy az egy bizonyos fajta nyomtató néhány ezer nyomtatás után javíthatatlanná vált. És vette a fáradtságot egy hozzáértő ember, és ízeljelzette, és kiderült, hogy be volt építve egy chip, amelyik használhatatlan nem lett, blokkolta néhány ezer után, hogy kelljen venni másikat. Na most erről nagyon higgadtan beszélgettek, hogy nem csak műszakiak, hanem közgazdászok is, és elmondták, hogy hát ezt úgy hívják, hogy tervezett elavulás. Be van építve, hogy menjen tönkre, mert ez gazdasági érdek. És a gazdasági érdek meg nem csak a gyártóknak az érdeke, hanem mindnyájunké. Mert akkor, ha nagyon sokáig tartanak, nincs szükség újakra, tönkre mennek a vállalkozások, munkanélkülüggé válnak azok, akik ott dolgoznak. Most már csak így győzzük, hogyha minél előbb tönkre tesszük, mert ez a élet fönntartásához tartozik. Viszont, mondta valaki, a másik végén meg tehetetlenek vagyunk. Mert mit csinálunk ezekkel a tönkrement kegyeinkkel? És ő mondta, hogy ma már, ezt most hallottam először, hogy van a csendes óceánban egy az Egyesült Államok területével azonos nagyságú sziget szemétből. elkezdték oda beledobálni a különböző dolgokat, aztán egyszer csak kilátszott a vízből, aztán rájöttek, hogy lehet itt csinálni egy mesterséges szigetet. Igen ám, de humusz azon nincsen, tehát élet azon nincsen. Egy böhöm nagy szemét szigetet gyártottunk, és gyártjuk a többit is majd, mert a ketyeréknek tönkre kell menniük, mert a gazdaságnak üzemelni kell, mert az embernek életben kell maradnia. Ezt csak azért mondtam, mert mégis nem terveztem be, nincs itten a vázlatom, hogy ezt elmondom nektek. Csak azért mondtam el, mert Isten az embert arra teremtette, hogy művelje és őrizze, ez is a következő alkalommal lesz, azt, amit ő teremtett. És egyiket se csinálja, főleg azt nem, hogy őrizze. Nem őrizzük a környezetünket, hanem vandál módon pusztítjuk, és ezt nem lehet vég nélkül csinálni. Na hát, ha megmaradtunk, de más lenne itt az élet, ugye, hogyha azt csinálnánk, amivel Isten bízott meg bennünket. Nagyon jellemző az ember természeténél az is, hogy amikor ez a kritikus mondat elhangzik, hogy teremtsünk embert, ott az ászá van. És amikor az ember teremtéséről konkrétan ír a Biblia, hogy akkor Isten munkához lát és megteremti, ott a bárá van. Mert ahogy mi vagyunk fizikálisan, teljesen hasonlóak vagyunk az állatokhoz. Azt mondják, hogy a mi legközelebbi rokonaink, olyan értelemben, hogy a szervek hasonlósága a muslicák. A következő a sertés, így mondjuk. Finomabban mindenek. Annak a szervei hasonlítanak leginkább a miénkhez. Tehát ugyanolyan anyagokból épülnek föl, ásványi anyagokból és egyebekből, mint a növények, és az egész működésem hasonlít az állatokéhoz. Tehát az ászá is stimmel, mintha nem lenne különbség. Na de utána jön a nagy többlet, hogy Isten önmagából ad valamit az embernek, mint egyetlen teremtményének, hogy kapcsolatban lehessen ő vele, hogy értse Istent, hogy ő is tudjon kommunikálni vele, hogy létrejöjjön egy olyan meghitt, intim kapcsolat teremtő és teremtmény között, ami által a teremtő az emberen keresztül karban tudja tartani a teremtett világot az embernek a nagy örömére és boldogságára. De nem csak azt a feladatot kapta, hogy uralkodjék, hanem azt is, hogy ismerje meg és élvezze. Hát ezért adta Isten az embernek, és ezt nem kell szégyelni. Ha valaki valamit élvezni akar, nem hitetlen dolog, nem pogány dolog, hogy akárcsak egy jó ízű ételt merjünk élvezni, ha ebből hálaadás fakad, ha valaki kapcsolatban van a teremtővel. Az uralkodásod még annyit hagy jegyezzek meg, hogy minden fölött uralkodhat az ember, ez parancs, csak egymáson nem. Ember az ember fölött nem uralkodhat, mert minden embernek közvetlenül a teremtő az ura, a szuverén ura. Azért mennek tönkre házasságok, mert ott valaki, vagy mind a kettő a másik feje fölé akar kerekedni. És azért gyönyörű az asszony teremtésének a leírása is, mert Ádámnak az oldal bordájából teremtette, de ezt is a következő alkalommal beszéljétek meg, tehát mellé teremtette. Nem fölé, nem alá, hanem mellé. És nekünk így kéne néznünk egymásra, hogy ő is Istennek ugyanolyan teremtménye, mint én, semmivel nem vagyok külön, mindnyájunknak vannak különleges adottságaink, és mindnyájunkban vannak hiányok. Ezt így alkotta meg Isten, hogy jöjjek rá arra, hogy mivel ajándékozott meg, hogy azzal szolgáljak, és hogy még belőlem is hiányzik valami, én se vagyok tökéletes, akármennyien szeretném ezt a látatot kelteni néha, és rászorulok másokra. És így kerek a világ. Még az előbb valami fontosat akartam, ja igen, ezt akartam még befejezésül mondani, hogy különös állítása a Bibliának, hogy Isten nem csak úgy általában teremtette az embert, hanem mindnyájunkat külön-külön egyedi példánynak alkot azóta is. Kosztolányának a halotti beszédét, aki ismeri, ő mondja azt, hogy nincsen két egyforma, hanem egyedüli példány mindenki. Mint hogy nincs két egyforma falevél állítólag, és nincs két egyforma tojás sem, úgy nincs két egészen egyforma ember sem. Az egy petélyű ikrek sem, azt mondják, akik ezzel is foglalkoztak. Isten így alkotott meg minket, és ez nagyon nagy evangélium. Ez annyira így van, hogy a Biblia erről konkrétan is beszél, például a 139. Zsoltárban. Ezt mondja itt Dávid. Te alkottad veséimnek. A vesét tekintették az ember legbelső szervének. Nem tudom milyen, mert viszonylag kivőhelyezkedik el, de régen ez volt. A veséimbe lát, ez azt mondja, hogy minden tudom. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám mélyében, itt az ászában. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg bennünk. Vagyis azt mondja, amikor magzati állapotban voltam, és még nem volt meg a születésem napja, a te gondolataidban már akkor készen voltam, és nem véletlenül ilyenek a csontjaim, ilyen a belsőm, és ilyenek a szellemi képességeim, én ezt mind tőled kaptam, Istenem. Valamit hadd valljak itt nektek. Amikor fölkerültem Pestre az egyetem teológiára, tele voltam kisebbségi érzéssel, hogy a fővárosi kortársak nyilván sokkal műveltebbek, okosabbak, nem tudom miért volt ilyen téveszmény. És hát így kezdődött a dolog, és amikor eleinte láttam, hogy milyen egy nagyon kemény gimnázium volt Kecskeméten, sorban nyertük az országos tanulmányi versenyeket, és nagyon jó tanárok voltak, és egymás után láttam, hogy hát ebből is többet tudok, abból is többet tudok, hát nem kell itt hogy nekem kisebbségi érzésem legyen, de nem, mert lehet, hogy csak ez első benyomás, meg hát lehet, hogy nem tudok viselkedni, stb. És amikor néha együtt voltunk különböző baráti társaságokban, állandóan az volt bennem, amivel néha ti is kezditek a hozzászólást, és ez nem jó, hogy lehet, hogy butaságot mondok. Mondjad, ami benned van, ezt legfeljebb, utána megállapítjuk, hogy az volt bennem, de mindenképpen hasznos, ha butaságot mondasz is, még neked is jó, hogy rájöttél, hogy ez butaság. Na mindegy. Szóval, hogy nem szólalok meg, mert butaságot mondok. Erre megszólaltak mások, elmondták azt, ami nekem eszembe jutott, és ünnepelték őket, hogy milyen okosak. Na de ez egy teljes ambivalenciát hozott létre bennem, a kisebbségi érzés nem szűnt. És akkor volt egyszer napi, ez a 139. Zsoltár, a Zsoltárokat olvastuk sorba, és úgy elgondolkoztam, és elkezdtem behelyettesíteni, hogy azt mondja, te alkottad csontjaimat, akkor az alkatomat, a csontozatomat, és Isten tervezte meg. Őtőle kaptam azt a néhány jó képességet, ami van. Ő gondoskodott arról, hogy legyenek dolgok, amikkel képtelen vagyok. Például nem tudok lehajzolni semmit, arra nem mert rá is nézni. Legnagyobb jó szándéka se. Ha próbálom a másikat másolni, az sem. Ez hiányzik. Rászorulok másokra, te tekintetben is, sok más tekintetben is. Na mindegy, szóval ezt így szépen végigvettem, és azt kérdeztem magamtól, hogy most akkor mi bajom van. Ha Isten alkotott engem, ő látta jónak, hogy ilyen legyek, akkor fogadjam el végre magamat ilyennek, és ne hasonlítsam össze magam örökké másokkal, és ne akarjak ilyen lenni, vagy olyan lenni, és ne tegyek neki szemmelhányás, hogy miért nem olyan vagyok, az öcsém például sokkal okosabb volt, mint én. Ő valamit egyszer elolvasott, azt tudta, és évek múlva is tudta. És kérdezték tőle, hogy ezt honnan tudod? Hát nem tudja, valamikor olvasta. Na hát én nem voltam ilyen. Nekem fenekelni kellett, ugyanúgy kitűnik voltunk mind a ketten, de én munkával, ő meg úgy, hogy olvasgatott. És emiatt is volt bennem sok keserűség. És Isten mindezeket, a keserűséget, az összehasonlítást, a kisebbségi érzéseket nem egyik pillanatra a másikra, de néhány nap vagy két alatt ez elmúlt. Fogadjam el magamat, a Biblia azt mondja, hogy Isten gondolta jónak, hogy én ilyen legyek. Akkor örüljek ennek. És ez nagyon nagy felszabadulást jelentett, sok energiánkat elviszi az, hogyha én másnak akarok látszani, többnek, okosabbnak, szebbnek, és ilyennek érzem magam, meg olyannak érzem, megérzem, Isten teremtményének érzem magam. Ő alkotott ilyennek, de jó, ámen. És az ember csendesen tud ennek örülni, nem száll el, nincs miért, mert büszkének lenni, mert nem én alkottam meg magamat, hogy azt a kevés jót se, ami bennem van, az is ajándék. Tehát ez állandó hálaadásra indít, és tényleg arra indít, amaz meg alázatban tart, hogy én bennem sincs meg minden. Jaj, hol ettől kéne segítséget, hol attól, mert Isten így osztott el a képességeket, készségeket, javakat, ajándékokat. Na ennyit erről, és mivel az óra már nem függőlegesbe áll, hanem áthaladt a 16-os, az utolsó fejletet nem mondom el, csak ha majd kérdezik, rákérdezik.
Kérdezik el, hogy ezt mondtad a gonosz létezés.
Igen. Na ez az utolsó. A nehéz kérdések. Az egyik ez a világosság szokott jönni, azt próbáltam elmondani. A másik az, hogy mi az, hogy 6 nap, 6-szor 24 óra, hogy akkor is már egy nap ennyinek számított. És itten az úgynevezett deista evolúcionisták, tehát akik megpróbálják összeházasítani az evolúció elméletet a bibliai teremtés gondolatával, azok azt mondják, hogy valahogy hozzuk össze, hát azért nem 24 óra volt, az kevés lett volna ahhoz, hogy ez mind létrejöjjön, hanem egy nagy korszak, tehát 6 nagy világkorszak követte egymást. És ezen áldás vitapodik, hogy akkor most szó szerint értsük, 6 nap vagy 6 világkorszak. Most én bátorkodom szerényen azt kérdezni, hogy ha több idő alatt hozta volna létre Isten ugyanazt, akkor ő kisebb lenne? Vagy azért lett volna szüksége több időre, mert 24 óra alatt nem tudta megcsinálni. Hát ha az ő szavával teremtett, akkor kimondja és meg lesz. Le se lehet mérni, hogy hány másodperc alatt, vagy annak a töredéke alatt. És egyébként is, ő az időn kívül áll, mert öröktől fogva mindörökké létezik. Ez az én kockafejembe bele se fél. Mit jelent ez? Gyerekeket vizsgáztattam egyszer. Szerintetek mit jelent az, hogy örökké tart? Hát, hogy sokáig. Nem, mondta a másik. Még tovább. Na de ez, mi nem tudunk kilépni a téridői gondolkodásból. Nem tudjuk mi az elméletét hallni, de én nem tudom elképzelni, hogy öröktől fogva nincs kezdete és nincs vége. Na de Isten ilyen, aki így az idő fölött áll, hát annak a munkáját nem is lehet stopperrel mérni. Hogy ezt ennyi idő alatt csinálta, azt mondta, ennyi idő alatt. Egy egységet, egy időegységet mond a Biblia, hogy az pontosan hány perc, hány másodpercig tartott, ezt senki nem tudhatja. Nem beszélve arról, hogy több helyen benne van a Bibliában, hogy Isten előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap, mint ezer esztendő. Ezzel a viszonylagossággal is azt akarja kifejezésre juttatni, hogy ő az idő fölött, az időn kívül létezik és munkálkodik. Itt mindenki azt hisz, amit akar, egyébként is. Én itt is elhiszem, amit a Biblia mond, hogy egy nap alatt ezt, mert azt mondja, hogy lett este és lett reggel. Egyébként ez az Ószövetségi időszámítás, hogy a nap az estével kezdődik. És Izrael országában a szombat az most is péntek este 6-kor kezdődik, és szombat este 6-ig tart, mert szombat este 4-7-kor már vasárnap van. Nem véletlen, ez nem sajtóhiba. Én sokáig azt hittem, hogy valami tévedés ez, hogy lett este és reggel, első nap. Hát ott lett reggel és este, ami számítása szerint, de ez nem mégis. Tehát a 24 óráról ez a mondani való. Az, hogy honnan van a rossz, ez megint világos, hogyha már a második és harmadik fejezetet is majd megtanulmányozzuk, hogy Isten mindent jónak teremtett. De az embert és az angyalokat azzal a szabadsággal teremtette, hogy választhatnak a neki való engedelmesség vagy engedetlenség között. Figyelmeztette az embert például, hogy válaszd azért az életet, mert az lesz az életed. Ha nem engedelmeskedsz, azzal elszakadsz Istentől, ez nem jó neked. Tehát az angyaloknak és az embernek ezt megengedte. Az angyalok egy része a sátán vezetésével, és az ember mindenestől, az első házaspár úgy döntött, hogy mégsem engedelmeskednek Istennek. Ezt nevezi a Biblia bűneseknek. Úgyhogy nem rossznak teremtett, tehát a sátán se rossznak teremtette Isten. Az is angyal fejedelem volt, erről többször van erről szó a Bibliában, hogy angyal fejedelem volt, őt is jólak teremtette eredetileg, de föllázott Isten ellen, ugyanazt csinált, az van leírva az Ezékiel könyvében is, hogy olyan akart lenni, mint Isten, az Isten trónusára tölt, és aztán az embert is fölpiszkálja, hogy ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint az Isten. Ez már hazugság is, de hát ez az ő fegyelem. Tehát ez a Biblia tanítása, hogy mindent jónak teremtett, de ezzel a szabadsággal, és ezzel rosszul élt egy ember és egy angyalok a része. És van még egy rámos kérdés, amit gyakran fölteszek, hogy van-e ember és élet, vagy egyáltalán élő lények a Földön kívül. Ugye elnézve most megint nagy kutatások folynak, és rengeteg hipotézis és munkahipotézis van ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e, de ahogy a teremtés történet le van írva, annak alapján én azt vallom, hogy nincs. Legalábbis a Biblia nem szól róla. Eddig még egy olyan bolygót se találtak, amelyiken az élethez szükséges minden feltétel együtt lenne. Egyik másik megvan, de valami lényeges mindig hiányzik. Hát kutatják tovább, aki várja, foglalkozzék ezzel. Minden esetre az, mert ez nem hiszem, hogy komoly tudományos célkitűzés lehet. Egyenlően nem tekintem annak, de leveszem a kalapomat. De minden esetre a ufológia az nagyon alkalmas arra, hogy félelmet keltsen sokakban, és ami félelmet kelt, az nem Istentől való. Én nem mondom azt, hogy vannak, nincsenek azonosi, hatatlan repülő abcseptek, UFO ennek a üdítése. Egyelőre azonosítatlan és azonosíthatatlan. Nem hiszem, hogy túl sokat kéne velük foglalkoznunk, akinek ez lesz a Biblia, hát lelke rajta, de én vallom azt a bibliai teremtés történet alapján, hogy itt van élet. Ide teremtette Isten az életet és az embert is, és nem valószínűleg mások jól. Nem majd ide. Na milyen kényes kérdés van még itt. Nincs az én kis papírban.
Nekem még van egy kérdésem. Az állatokkal kapcsolatban részben azért, mert személyesen is munkámból érint, meg hogy van-e lelke az állatoknak, egyrészt ezért, másrészt pedig azért, mert olvastam olyanról, hogy kezdik az embereket és az állatokat közelíteni egymáshoz, és elmosni a határokat, és hogy ez elég veszélyes a jövőre nézve.
De ezeket a határokat mi mossuk el azzal, hogy elállatiasodnak sokan. De hát néha még ez is sértés az állatokon, mert amit például a házasságok terén művel az ember, az nem állatiasodás, hanem démonizálódás. De az állatok többsége nagyon hűséges házastárs. Na, de most nem erről van szó. Az állatnak is van lelke a psziché értelmében, mert a psziché bizonyos lelki tulajdonságok, az értelem, érzelem, akarat, az én pillanatnyi látásom szerint, és a Biblia látásom szerint a testi életfunkciónkhoz tartozik. A legtöbb állat gondolkozik, emlékezik, vannak indulatai, el tud szomorodni, akar valamit, ugye kismacsa megveti a négy lábát, nem tudott tovább, sőt a kiskutya is ma látta meg, nem tudta, hogy ő nem akarta lenni. Tovább, tehát van akarata is, és ebben nincs különbség közöttünk, hát mondjuk ennek a minőségében, vagy mennyiségében azért van, de a képességben nincs különbség. Hanem amit Isten az emberbe bele lehet, az az ő lelke. És ez nincs az állatban. Ez csak az emberben van. Nem véletlen az, hogy mind az ószövetségi héber nyelv, mind az újszövetségi görög nyelv két különböző szót használ arra, hogy lélek. A héber azt mondja arra, ami az állatban is van, hogy nefes, és arra, amit Isten az embernek ad meg, ami a szent lelket is jelöli, azt mondja, hogy ruach. Nem mindig teljesen következetes a használata, de túlnyomó részt így van. És a görög pedig arra, ami az állatnak is van, azt mondja, hogy psziché, és a szent lélekről pedig azt mondja, hogy pneuma. Isten az ő lelkét, az ő szent lelkét ad az embernek, és más élő lénynek ilyen nincs. Ezért merem a gyerekek kérdésére, mert többször megkérdezik, hogy lesznek-e állatok a mennyországban, azt válaszolom, hogy nem. Mert ahhoz szent lélek kell, hogy valaki oda kapcsolja.
Igen, de akkor, tehát akkor mindenkiben van szent lélek, én azt mondom, hogy potálik, és sem félrejtettem meg, hogy tehát mi az a lélek, amit belelehet az ember, vagy a belső emberben, ami aztán utána nincs meg.
Na, ez már... Erre már nem lehet egy mondattal válaszolni, aztán ne felejtsük el, majd azt kérdezünk. Ha nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, mert Pál apostol erről nagyon sokat írt, Jézus rövidebben, de hangsúlyosan beszélt erről, akkor ha azt mondjuk, hogy Isten lelke a teremtett emberben az, hogy képes Istennel kapcsolatba kerülni, érti őt és kész engedelmeskedni neki. Ez a képesség, hogy úgy mondjam, a bűnesek után is megmaradt az emberben, de mivel nem használta, elcsökevényesedett és használhatatlanná vált. Az újjászületésben ezt a képességet eleveníti meg Isten, és mindegy új életet támad az ember, ezért írja Pál apostol több helyen, hogy titeket is életet keltett, fölélesztett, akik hallottak a gondolatokat, hogy bűnöm tettek. A bűn az, hogy engem nem érdekel Isten, a magam akaratát akarom csinálni. Amikor ebből föléved, azt mondja, hogy én szeretnék újra engedelmeskedni, akkor az ő igényével, az ige erősíti föl az emberben ezt a képességet, és válik újra képessé, hogy hát én értem Istent, és egyet értek vele. Azt akarom csinálni.
Magyarán
szóló állatoknak
kibazott
tényleg. Igen. Magyarán szóló
állatoknak. Én tényleg farmájuk.
Na most te kaptáltatom.
Igen, ugye ennek a lélek fogalommal kapcsolatban talán ide tartozik, hogy az elején beszélt arról, hogy a tudományos kislálódásnak mi vagy a célja, a tárgy, és hogy mi a helyzet a pszichiátriával, a pszichológiával, ezt sokszor úgy érzem, hogy keresztény világképet való emberek támadják, viszont biztos van létikus újságra, de mégis akkor milyen területen?
És ez nekem is személyesen is nagyon fontos kérdésemmé vált, amikor elkezdtünk tanulni párhuzamosan pszichológiát és bibliai lelki gondozást. Hogy akkor most hogy viszonyulnak egymáshoz, vagy egyáltalán kell nekem pszichológiával foglalkozni, és így tovább. Szóval a pszichológia és a pszichiátria is, az ugye annak már az orvosi része, a pszichével foglalkozik, és most nem nagyképűen szerény, azt mondom, hogy foglalkozzék is azzal. De csak azzal, mert ahhoz élt. Ez mint egy behatárolja, mint egy minden tudományos kutatásnak van a határa is, behatárolja az ő kutatási területét, vagy hitelesség, hogy mondják ezt, illetékességét arra nézve, hogy miről nyilatkozhat. és emellett van, most mondjuk azt, hogy a lelki gondozás, amelyik már ezt is feltételezi, amiről most szó volt, hogy a psziché mellett pneumája is volt az embernek, aztán nagyon elcsökevényesedett, de a cél az lenne, hogy ezt újra életre keltjük, mert akkor kerül kapcsolatba Istennel. Ehhez nem tud hozzászólni a pszichológia, mert nem érti, miről van szó. Aki viszont erről beszél, az ne ócsárulja a pszichológiát, ha a pszichológia megmarad a maga határain belül, hanem inkább tanuljon tőle, amit csak lehet. Én sok hasznát vettem annak, hogy a teológia befejezése után is igyekeztem elég intenzíven pszichológiával foglalkozni, ha szabad így mondani most, a diagnózis felállításával. Tehát találkozom egy emberrel, elmondja a problémáját, hogy vajon mi lehet a baja valójában, abban segít a pszichológia sokszor. Hogy milyennek az igazi megoldása, abban eddig csak a Biblia segített. De ez nem a pszichológia lebecsülése, mindegyiknek megvan a maga illetékessége. Így látom én az ölet, hogy nem jó. Tessék!
Valószínűleg olyasmit el, hogy a pszichológia az addig jó, meg addig mehet a négy világnézet semleges, és csak így a hétköznapi dolgokra vonatkozó érzelmekkel foglalkozik. Ez jelenti, hogy így megfordítva, mert utána így fordult-e valahogy, hogy...
Hát kérdés, hogy tud-e világnézni.
Hát igen, semmi, az kérdés, de ha megpróbál, vagy kérem...
Igen, hát ha megpróbálja, igen. Mint ahogy nem, azért jó ez a kiegészítő kérdés, mert most eszembe jutott, hogy vannak olyan pszichológus ismerőseim, akik keresztény emberek is, és ezt komolyan veszik, hogy most ha egyszerűség kedvéért így mondom, hogy addig pszichológus, amíg a pszichével foglalkozik. Amikor már szeretné, hogy Isten előjé beleállítjanak egy ember életébe, akkor mint keresztény ember kezd vele beszélni. De ez nem üti egymást.
De akkor lehet önmagában ott látni egy kérdést a pszichoterápiának létjogosultsága? Szóval már mint én inkább, én orvosként végeztem, szóval inkább azt szeretném hallani, vagy van, de nem akarom megkérdezni a másik. Erre én nem tudok mit mondani, amikor valaki azt mondja keresztényként, hogy ennek minden lehet a problémára, egyedül a megtérésre válsz, akkor valóban nincs semmi értelme a családterápiának, csak akkor most nincsen, vagy akkor ezt most én elért összevőzöm.
Biztos, hogy van át. Mondjuk, amíg egy családterapeuta azzal foglalkozik, ami ezen belül az ő dolga, addig csak csinálja, és nagyon sokat segíthet, és nagyon hasznos lehet. De mihelyt arról van szó, hogy ennek az embernek az alapbaja az, hogy nem ismeri Istent, nincs vele kapcsolatban, és én szeretném mutatni neki az Istenhez vezető utat, erre egy pszichoterapeuta már nem alkalmas, ugye? De nem is ez a dolga. De addig még nagyon sok mindent csinálhat. Hát hogy nem?
De csak idejönös.
Az mit jelent?
Egy időszakig valamilyen változás létrejött az ember életében, de ahogy mondta, nem az elejét nem fogja.
Hát pszichikai változás létrejöhet. Tehát ha tele volt kisebbségi érzéssel, azon valahogy lehet segíteni. Vagy olyan kisgyerekkori traumák élték, ami miatt ma is tele van félelmekkel. Nem tud az ember szemébe nézni, nem mer megszólalni egy közösségben, és így tovább. Ezeken nyugodtan segítsen csak egy pszichiáter, ha tud. És tud, sokszor tud. Csak itt nem arról van szó, hogy ez az ember, aki nem is hallott még Istenről, így most a kárhozat várományosa. És én ezen is szeretnék segíteni. Az más kérdés, aztán mindjárt átadom a szót, hogy ez többször tapasztaljuk, és ezt pszichiáterek is mondják, hogy amikor valaki hitetlenből hívővé lesz, ezzel párhuzamosan különösebb orvosi kezelés nélkül is megoldódnak pszichikai problémái. Ez már Isten külön kegyelme. De én semmiképpen nem mondanám azt, hogy számoljuk föl a pszichológiai fáradozásokat, mert az az igazi megoldás, ha megtér. Persze, hogy az igazi megoldása az életének. de amíg oda nem jutunk, addig azért sok mindennel segíthetünk. Na most már elfelejtettem, hogy milyen sorrendben jelentkeztek, ugye? Mondjátok.
Csak ehhez kapcsolatban azért gondolom, hogy szeretnék kérdezni. A pszichiátria az a psziché, ugye, ami, ahogy mondta, a testi mi voltunkhoz tartozó.
Igen.
Gyógyszeres kezeléssel kezeli. És ez is. Ha, és ez a gyógyszeres kezelés, ez a pneumára bármilyen hatással lehet? Vagy egyáltalán a pneuma megfigyelhető, a hitet, tehát a bűnbes embert vizsgálva, a pneumára bármilyen leírást lehet adni, mert hisz elkorcsosult, nem nagyon megfigyelhető, csak a pszichére megfigyelésekből következtetéseket levonni. Hogy akkor hogy tudjuk meghatározni azt, hogy na, mi, meddig tart a pszichi, és hol kezdődik, nem, hogy ez itt már egy hitbéli kérdés, hogy, hogy határon hova tesszük a két lélek közé, nem?
Hát kérdés, hogy kell-e tenni, miért kell, mi lenne annak a célja.
Hát csak azért,
és
hogy
olyan kölcsön van,
ne lépik át a határon.
Olyan kölcsönhatásban vannak, hogy nagyon nehéz ezt szétválasztani. De most több kérdés is elhangzott, amit elfelejtettem, majd figyelmeztessetek. Az egyik az, hogy ezen még sose gondolkoztam, de én nem hiszem, hogy a gyógyszerek hatnak a pneumára. Tehát Isten bennem lakozó szent lelkét nem befolyásolják a gyógyszerek ezt. Így kapásból.
Ez egy jó hír, hogyha így gondolják, mert sokan azt gondolják, hogy ezek a gyógyszeres beavatkozások, ezek istentelen dolgok. Hogy...
Hát az más dolog.
Hát
mondjuk akkor, hogy
milyen
gyógyszeres
ezért? Mert... Jó, én is köszönöm. De vannak olyan erőgyógyszerek,
amit... Szóval mondjuk a tudatmódosító szereket már nehezen nevezném gyógyszereknek. Ez már inkább a gyógyszerészek szakterülete, de nem a pszichi és a pneuma közti határ fontos itt, hanem az, hogy mi az, ami még biztos, hogy használ az embernek, és mi az, ami biztos, hogy árt. Aztán nagyon sok gyógyszer használ, és meg árt is. Mióta engem kezelnek ezzel a leukémiámmal, azóta látom, hogy vannak látványos, gyors eredmények, használ, néhány hét hónap múlva előjönnek újabb bajok. Ja, hát ez okozta. Ha nem, azt hiszem, hogy nem is tudunk olyan gyógyszert előállítani, amelyik csak használ. Na, de nem. Szóval ezektől a gyógyszerektől én nem félnék, hát. Nem.
Hogy ha valaki a megtérés után is úgy érzi, hogy megvalannak a pszichikai problémái, akkor az mit jelent, hogy nem tért meg teljesen? Tehát, hogy azzal mit kezdjenek azok, akik úgy érzik, hogy hívők, mégis ez van az, hogy mindig bennem van. És ezzel nem tudok mit kezdeni. És akkor annak mi a?
Na, hát, erre a bölcs...
Mert szerintem ezzel nagyon sokan
szenvedünk. Hogyne? Gyakorlatilag.
És ilyenkor az ember hajlamos kétségbe esni, hogy most akkor nincs is örök életem, hogy akkor most is nincs új.
Igen.
Valóban.
Na, erre a summás válasz az, hogy attól függ. Tudnélik, attól függ, hogy annak a panasznak, hogy nehézségnek, amivel küzd valaki, mi az eredete. Mert ha annak fiziológiai eredete van, valamilyen most testi eredete, vagy pszichikai, akkor azon a szálon is segíteni kell az illető. Volt már olyan, hogy valaki lelki problémákkal jött hozzám, nem is egyszer volt ilyen, és ami a lelki gondozóval tartozik, azt a részét megbeszéltük, és utána fölhívtam egy kedves pszichiáter barátomat, hogy foglalkozni az XY-nal, mert ez a része rá tartozik. Tehát ez világosan látni kell. És itt megint nem lehet katonásan tancsiozni a dolgokat, mert olyat is láttam már, hogy amikor valaki Isten újjászül, akkor minden nyomorúság megszabadult az alkoholizálástól, a félelmeitől, a rémálmaitól, a kisebbségi érzéstől, mindentől. Olyan is van, hogy egyik napon a másikra, olyan is van, hogy szép lassan, hónapok alatt. De megszabadul. És olyan is van, hogy hitetlenből hívő lesz, de megmaradnak, most az előbb is említettem, gyerekkori traumák következményei, akkor menjen el pszichiáterhez, vagy pszichológushoz, és ne féljen attól, hogy ő is segítséget fogadni. Mi az eredete? Van sok beképzelt lelkigondozó, aki azt hiszi, hogy egy teológiai képesítéssel rendelkező lelkigondozó mindenhez ér. Nem ért mindenhez. Lehet, hogy még a diagnózis se jut el. El kell küldeni szakembernek. Maddina, amit akart?
Igen, azt akartam mondani, hogy én olyan nagyon nem tudom, hogy hol a határ, de azt biztosan tudom, hogy például amikor anyukával mindig tettem itt agyban, tehát pszichésen már nem is volt mindig teljesen képbe, lelki számomban mindig teljesen képbe volt, tehát amikor imádkozott, vagy bármit, ami Istennel kapcsolatot volt, teljesen képbe volt, és sokszor hallottam a szüleimtől így más emberek, más hívő emberekről is, hogy lehet, hogy úgy nem tudom, ilyen halálos ágyukon, hogy úgy más szempontból már nem volt egy képe, de a hívvezi szempontból meg mindig valahogy képben maradtak. Ennyi.
Ez különös jelenség, és nem csak a halálos ágyukon. Ismertem egy nagyon mélyen hívő, és igen, művelt, nagyon derék, idős lelkészt, aki magas kort élt meg, és 90 nem tudom hány évesen már a gyerekeit se ismerte meg. De ha valamelyik látogató azt mondta, hogy Laci bácsi, imádkozzunk, akkor kristálytiszta értelemben imádkozott. Ez egy furcsa dolog. Épp kézláb mondatokat mondott, és ez tényleg imádság volt. De utána megint eljött zavar. Van ilyen. Én nem látok hozzá ezt megfejteni, tudomásul veszem, mint különös jelenséget.
Látni teljesen, hogy az emberteremtési az, hogy igazából a földtől matériákból megalkotja az első ember Pát Isten. Most arra kérdésnek, hogy amikor várjuk a születendő gyermek minket, hogy akkor ez egy másik fajta teremtés vagy alkotás, mégis a lelkiből hogyan ad a következő
Ja, hogy Isten az ő lelkéből hogyan születendő gyermeküket. Igen, hát ez a term... Tessék? Igen, ez többnyire el szokták kérdezni, hogy mitől kezdve, mikortól kezdve. Ha most nagyon biblikusan akarnék válaszolni, azt mondanám, hogy a fogantatása előtt. Elnézve is van a bibliai igény, hogy Isten gondolatában még ott vagyunk már, amikor még sehol sem vagyunk, még embrionális és állapotban sem, már akkor ott vagyunk. Mi látjuk a biológiai részét, ő pedig végzi a szövődő lelkéből, mikor, mennyit, miért, titok. De biztos, hogy lesz lelke a kicsinek. Az is biztos, hogy ő is csökevényesedett lélekkel születik, és az a kedves szülők szép feladata lesz, vacsolgatni a lelkét, hogy magához térjen. Még akkor is, ha nem messiás él minden hűszülött, csak később feljük a szokott imasszát, a szokott madár csinálni.